Kona Gábor, a Jobbik elnöke azt mondta Orosházán, hogy 20. századi a Fidesz is. Ön szerint 20. századi-e a Fidesz, illetve maradhat-e kormánypárton 2018-ban?
Kona Gábor egy tehetséges fiatal politikus, és még azt is mondhatnám, hogy talán amikor mi voltunk annyi idősek, mint ő, akkor mi is ilyen magabiztossággal ítélkeztünk a nálunk idősebbek fölött, de ha mégis visszagondolok, egy kicsit nagyobb tiszteletet tanúsítottunk mind mondjuk a MDF-es vagy kisgazda politikusok iránt, mind pedig maga a parlament, mint intézmény iránt, mint a Jobbik ezt tette az elmúlt 5 esztendőben. Ami pedig a konkrét kérdés, konkrét megfogalmazását illeti, és arra a választ. A Fidesz a 21. század pártja, a 21. században először 2 évig volt kormányon, most pedig 5. éve kormányoz, tehát az eltelt 15 esztendőből, ami a 21. századból eltelt, abból akárhogy is számolom 8-at, vagy 7-et, bocsánatot kérek, 7-et mi kormányoztunk, tehát ez közel azóta eltelt időnek a fele. És természetesen értem, hogy mit akar Kona Gábor elnök úr ezzel mondani, de éppen azért tudtunk 2010-ben is kormányra kerülni, visszakerülni, sőt, miniszterelnök úr személyesen is, ami azért az európai politikában, a demokratikus politikában ritkán szokott előfordulni, mert képesek vagyunk az idők szavára hallgatva a saját politikánkat felülvizsgálni, és ennek az alapja az, hogy az emberekkel különböző formában, de mégiscsak párbeszédben vagyunk, tehát mi valódi demokratikus párt akarunk lenni, és szerintem ezt elfogadható színvonalon gyakoroljuk is. Kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, érdekeire, és azt szerint próbálunk kormányozni. Tehát sok sikert kívánok Kona Gábornak a politikai pályafutása kapcsán, de remélem még egy darabig várnia kell, mire az ő időszámítása szerint a 21. század is elkezdődik.
Miért döntött úgy a kormány, hogy túlad 380 ezer hektár állami földterületen? Hogyan vélekedik a mezőhegyesi esetről, miszerint szétszabdalják a nagymúltú Ménes birtokot?
Az, hogy nem hallgatnánk meg az ellenzéki aggodalmakat, ez több mint túlzás. Két miniszter úr is, Lázár János és Fazekas Sándor miniszter úr, a 2,5 órán keresztül válaszoltak legutóbb a mezőgazdasági bizottság albizottságában, azt hiszem, a kérdésekre, és hallgatták a képviselő urak aggodalmait, amit én személy szerint is levezető elnökként nem egyszer interpelláció vagy napirend előtti felszólás formájában, akár a jobbikosoktól, akár az LMP-sektől, vagy éppenséggel a kevés erkölcsi alappal bíró szocialistáktól meg szoktam hallgatni. Legfeljebb nem fogadjuk el az ő érveiket, leginkább azért, mert érdemi érvet igazán nem hallottunk az elmúlt időszakban. Tehát az ellenzék mindig azt szokta ez alatt értenem, amit úgy fogalmaz meg, hogy nem hallgatjuk meg az aggodalmakat, hogy miért nem azerint cselekszünk, ahogy ők cselekednének akkor, hogyha ők kaptak volna többséget. De miután a demokrácia szabályai szerint mégiscsak annak kell felelősséget vállalni az ország kormányzásért, aki többséget kapott az emberektől, ezért talán megbocsátható nekünk, hogy nem a Jobbik, meg nem az LMP és nem a szocialisták szájéze szerint alakítjuk a politikánkat. Most már a konkrét kérdésre térve pedig, egyrészt a gazdák részéről a földtulajdonnal rendelkező, vagy a birtokaikat bővíteni akaró gazdák részéről van egy alulról jövő nyomás, ami részben a Magoszon, részben az Agrárkamarán keresztül érkezik el hozzánk. Az ő képviselőik is ott ülnek a parlamentben egyébként, az ő választott képviselőik, hangsúlyozom. Tehát ők egyik oldalról természetesen a Fidesz politikusai, vagy a Fidesz frakciójában ülő politikusok, a másik oldalon pedig a saját érdeképviseletükben választották őket megvezetőknek, és ezek a gazdák szeretnének földhöz jutni. És szerintem egy normális gazdaságban, egy magántulajdonra alapuló gazdaságban, ami 90 óta próbál úgy, ahogy kiépülni Magyarországon az agráriumban is, ott az a természetes, hogyha a földek magántulajdonban vannak, méghozzá a mi felfogásunk szerint nem külföldiek tulajdonlását is lehetővé tevő agrártársaságok, hanem egyszemélyes vagy családi magángazdálkodóknak a tulajdonában. És ez a folyamat megítélésem szerint az elmúlt 20 évben nem abba az irányba, az elmúlt 25 évben nem abba az irányba zajlott talán, ahogy tendenciaszerűen, ahogy ez kellett volna. Itt különösen a szocialistáknak a felelősségére utalnék vissza, akik egyrészt nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a magyar termőföldet az Európai Unió csatlakozás előtt biztonságba helyezzék, másrészt kifejezetten az volt az ő érdekük, hogy a mögöttük álló valahai TS nomenklatúra érdeke az volt, hogy társaságok is földhöz juthassanak, méghozzá tulajdon formájában. Ezt nekünk ugyan sikerült kivédeni, és a kétharmados törvényhozás lehetőségét is használva sikerült olyan föld termőföldvédelmi szabályokat törvénybe iktatni, amelyek a mi felfogásunk szerint megvédik a magyar termőföldet, és hosszú távon biztosítják azt, hogy a magyar földnek magyar tulajdonosa legyen, ám de az is látható, hogy Brüsszelben elég erőteljes támadások zajlanak, nem utolsó sorban a zsebszerződésekben érdekelt illegális vagy látás tulajdonosok részéről, a saját kormányaikon elsősorban Ausztrián keresztül, amely támadásoknak a végkimenetele nem világos ebben a pillanatban. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ha ne adj Isten egy olyan változtatásra lennénk rákényszerítve, amit természetesen minden eszközzel igyekszünk elkerülni, ami a mostani termőföldvédelmi szabályokat fölülírná, és mondjuk nagyobb lehetőséget juttatna a külföldi tulajdonszerzésnek, akkor e tekintetben már a föld, ha szabad így mondanom, biztonságosan magyar tulajdonosok kezébe kell, hogy kerüljön. Most hozzáteszem még másik oldalról, hogy ezért a jelen pillanatban is állami tulajdonban lévő földeknek ez a földárverés, aminek ráadásul a szabályait a kétharmados nemzeti földalapról szóló törvényben fogadtuk el, amit egyébként az ellenzék is megszavazott, úgy a Jobbik, mint az LMP. Tehát ezen állami tulajdonban lévő földeknek ez a kisebb részére, hányadára terjed csak ki. Tehát azokat a földeket, amelyekben az állami tulajdon föntartása különböző speciális gazdaságon kívüli okokból adott esetben indokolt, például okokért az erdőgazdaságokat vagy a természetvédelmi területeket nem kívánjuk dobra verni, azokat állami tulajdonba akarjuk tartani. Ami pedig konkrétan a ménes gazdaságot illeti, ott az én tudomásom szerint, de hát majd képviselő úr kiigazít, vagy kisegít, hogyha valamit pontatlanul mondanék, az én tudomásom szerint a ménes gazdaság funkcióját, jelesül azt, hogy egy génbank legyen, azt az állam továbbra is fönn kívánja tartani, és ehhez minden támogatást meg kíván adni, akár abban a formában is, hogy a szükséges földterületeket ehhez biztosítsa. Ellenben a ménes birtok korábban állami tulajdonból bérelt területeinek a bérleti szerződései lejárnak, és mi ezeknek a földeknek egy részét ugyanígy a gazdák számára kívánjuk hozzáférhetővé tenni. Tehát új tulajdonost, magántulajdonost szeretnénk ezeknek a földeknek tudni.
Milyen lehetőségeket lát a vidéki feldolgozóipar megerősítésében?
Hát rengeteg mindent elrontottunk mi magyarok most. Kár lenne csak a politikusokra, vagy kár lenne ezen belül is csak a baloldali politikusokra mutogatni. Szerintem sok tekintetben a felelősségünk közös. Amikor az átmenet évei zajlottak, akkor nem mindenre voltunk fölkészülve. Tehát nem is értettük feltétlenül a helyzetet, amiben kerültünk. Néha déli bábuk csábításának engedtünk, hogyha szabad ilyen képzavarosan fogalmaznom. Néha persze a különböző csoportérdekek is rossz irányba vitték a magyar agrárpolitikát, tehát nem kellett volna eleve eljutnunk oda, hogy szinte nulláról kelljen újraépíteni a helyi piacokat, és nulláról kelljen a padlóról fölsegíteni, vagy a semmiből újra előállítani azt a kis tulajdonosi osztályt, amelyik képes arra, hogy minőségi színvonalon állítson elő agrártermékeket, legyen szó az akár zöldség gyümölcsről, vagy éppenséggel hús alapú termékekről. Az omék számomra, mint laikus számára, aki soha nem foglalkozott agrárpolitikával, tekintve, hogy a felmenőim között is csak a dédszülői szinten vannak valaha paraszti munkával foglalkozó emberek, tehát számomra elég meggyőző volt és vonzó, lenyűgöző az a kínálat, amit az elmúlt néhány év erőfeszítései alapján a magyar kis és közepes agrárvállalkozások képesek voltak oda kiállítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez önmagában, tehát az omlék önmagában annak a kínálata, a felhozata, meg annak a prezentálása is bizonyította, hogy van értelme ezeknek a termékeknek, az előállításának a gazdálkodók részéről, van értelme az államnak támogatni ezeket a kis és közepes vállalkozásokat, mert ezek versenyképes, piacképes termékek, méghozzá nem is csak feltétlenül valamiféle szűk, az igazán minőségi termékekre igény tartó fogyasztó réteg számára, hanem mondjuk a helyi közösségek számára is jelenthet egy vonzó kínálatot azzal a tömegtermékkel szemben, aminek hát a minőségéről meg eredetéről sem vagyunk mindig biztosak, hogy vajon az miből készül, és vajon az valóban egészséges tápláléknak minősül-e. Egyre inkább növekszik egyébként az egészséges táplálkozás iránti fogékonyság a fejlett világban, Európában is, hál' Istennek Magyarországon is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szegmens, tehát az agráriumnak az a kis és közepes vállalkozásokból álló része, amelyik úgymond helyi termékeket, azon belül hungarikumokat állít elő, ez még komoly jövő előtt áll. Természetesen mindig a következő esztendőkben is a magyar agrárpolitikának, legyen bármilyen kormány is egyébként, teszem hozzá, jó lenne, hogyha ebben legalább a jövőben konszenzust tudnánk mutatni. Támogatni kell, mert azért állami támogatás nélkül a nagyok erőfölénye a piacon az bizonyításra nem szoruló tétel, hiszen az elmúlt 20 év nagyobbik részét éppen emiatt szenvedtük el.
Mit tesz azért a Fidesz, hogy ne Békés megye legyen Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű régiója?
Hát sajnos nem csak, hogy Dél-Békés vagy Békés megye, hanem az ország még jó néhány megyéje és azon belül kistérsége tartozik az Európai Unió leghátrányosabb helyzetű régióinak a sorába. De hát itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is szokás emlegetni, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, talán ezt a két megyét szoktuk leggyakrabban emlegetni. Ez még amennyire én visszatudok emlékezni, a 90 előtti világban is a politika által is elismertem a hátrányos helyzetű régiók közé tartozott, de hát ne felejtsük éppenséggel Baranya vagy Somogy némely kis térséget, vagy akár Budapesttől nem is olyan nagyon távoli Pest megyei térségeket, amelyek egészen szembeötlő és drámai különbséget mutatnak mondjuk az agglomeráció fejlettebb térségeihez. Tehát itt egy általánosabb magyar problémáról van szó, semmint, hogy ezt békési gondnak lehetne tekinteni. És a megoldásnak van egy általános, meg van egy speciális eszköze, pontosabban eszköz kategóriája. Nyilván, hogyha a magyar gazdaság általában véve növekszik, fejlődik, akkor ez egyfajta tövölgyűrűző hatást azokban a térségekben is kifejt, amely térségeket hátrányos helyzetűnek szoktuk nevezni. Hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül pozitív hatás, mert hogyha ez mondjuk egy munkaerő elszívó hatással jár, mint ami jellemző ezekre a térségekre, vagyis hogyha van gazdasági növekedés egy a kis térségtől viszonylag távol eső, de még országon belüli régiós központban, akkor ez azt jelenti, hogy onnan leginkább ezekről a térségekről leginkább a szakképzett, mobil, fiatal munkaerő vándorol el, beleértve az értelmiséget, vagy a vállalkozókedvű embereket is, ami még nehezebbé teszi, hogy magát egy térséget lehessen gazdaságpolitikai eszközökkel felemelni. És itt vannak olyan speciális programok, amelyeknek egy részét egyébként Simonka György képviselő úr kezdeményezte, másokkal konzultálva együtt találta, vagy találták ki, amelyek éppen azt a célt szolgálják, hogy az itteniek, az itt maradók képzettségi színvonalát próbálják meg egyik oldalon emelni, ami a munkához jutás esélyeit alapvetően meghatározza, a másik oldalon pedig a tartósan munkanélküliek számára hozzanak létre olyan foglalkoztatási formákat, amelyek többet jelentenek, mint a közmunka. Én a közmunkát egy óriási gazdasági, szociális és erkölcsi sikernek tartom, és nagyon sajnálom megint, hogy 20 éven keresztül ez tulajdonképpen nem tudott megvalósulni, hanem hagytuk, hogy emberek milliói tengődjenek munkanélküli segélyen, vagy különböző szociális segélyeken, meg generációk nőjenek fel úgy, hogy nem látták a szüleiket dolgozni, munkába menni, nem szoktak hozzá a normális társadalmi rendhez. De ez a helyzet megváltozott, és ezt a helyzetet abban az értelemben, hogy ennek a helyzetnek a megoldását tovább kell fejleszteni, hogy lehetőség szerint meg kell próbálni a közmunkában már a tisztességes, bölcsetes helytállást mutató embereket onnan tovább léptetni, kiemelni, részben ezt mondom a tudás, a szakképzés megszerzésen keresztül lehetséges, részben pedig azon szociális szövetkezetek révén, amelyekre itt, amennyire én tudom, vagy amennyire én tájékozódtam, itt több sikeres példa van a legjobban működő szociális szövetkezetek éppen itt Békés megyében, meg Dél-Békésben vannak. Tehát hozhatnék még más olyan példákat is, amelyek speciális és komplex adó kedvezményekkel, járulék kedvezményekkel támogatják, majdnem azt mondtam, hogy jutalmazzák, de maradjunk inkább a támogatás kifejezésnél, támogatják azokat a vállalkozókat, akik hajlandók itt munkahelyeket létrehozni. Nyilvánvalóan, hogy számukra ez egy plusz kockázat, vagy az itt talpon maradás az a vállalkozók számára is nehezebb, mint egy jobban prosperáló régiójában az országnak, ezért azokat a terheket kell csökkenteni, amely terheket egy átlag vállalkozónak vállalnia kell ahhoz, hogy gazdálkodni tudjon.
Hogyan értékelni Békés megye helyzetét a migrációs helyzettel kapcsolatban, és mire kell számítani határainkon?
Hát ha a legszűkebben tekintjük a kérdést, a legdirektebb hatást nézzük, akkor én most úgy látom, remélem nem kiabálom el, hogy Békés megyének nem kell aggódnia, mert a migránsok lehetséges útvonalai közül csak egy meglehetősen nagy kerülő vezetne errefelé, mondjuk a lezárt vagy ellenőrzés alatt tartott szerb határszakaszon túl, esetleg Románián keresztül. Tehát azzal a közvetlen problémával, amit megtapasztaltak más déli megyékben lakók, hogy a migránsok tömegei a szószoros értelmében átcsörtetnek az életükön, a földjeiken, a kertjeiken, ott kisebb-nagyobb károkat okozva, meg kisebb-nagyobb félelmeket keltve az ott lakókban, ezzel nem kell számolni. De szerintem van egy olyan távolabbi, közvetettebb, átételesebb hatása ennek a népvándorlásnak, amivel nem csak Békés megyének, hanem egész Magyarországnak, Közép-Európának, meg egész Európának számolni kell. Jelesül az, hogy fenyegeti ez a tömeges népvándorlás nem csak a szociális biztonságunkat, hanem az önazonosságunkat is. Tehát Európa az európaiaké, hogy szoktuk mondani. Egy bizonyos 19. századi Monroe nevű amerikai elnök fogalmazta meg azt, hogy Amerika az amerikaiaké, hogyha erre a tengeren túl, az óceán túlpartján van joga bárkinek, hogy ezt a megfogalmazást tegye, akkor azt gondolom, hogy ez egy európai ember számára is lehetséges, legitim megfogalmazása, maga életcéljait összefoglalandó, tehát Magyarország meg a magyaroké szűkebben véve, ami nem jelenti azt, hogy ne élnék együtt szívesen, örömes, nem csak azzal a 13 nemzetiséggel, amelyeket törvényben rögzítve ismertünk el, hanem akár azokkal a ide eddig bevándorolt, akár muzulmán hitű emberekkel is, akik ennek a kultúrának az elmúlt években, évtizedekben megbecsült, beilleszkedő tagjává váltak. Tehát legyen szó itt a pesti kebabosokról, ahogy mondani szokták, vagy a adófizető és tisztességesen sütő albánpékekről, mert nem mindenki tartozik ebbe a körbe sajnálatos módon, vagy azokról az orvosokról, akik közül jó néhányan megbecsülést vívtak ki a saját közegükben. Tehát nem erről a problémáról beszélünk, hogy egyáltalán idegenek vannak Magyarországon, hanem arról, hogyha Európában ez a bevándorlási hullám ebben az ütemben és ilyen tömegben folyik, akkor előbb-utóbb azok a párhuzamos kultúrák, amelyeknek a kialakulását már ténynek lehet venni Franciaországban, de még Nagy-Britanniában is, Németországban, meg Skandináviában, azok a párhuzamos kultúrák előbb-utóbb többségbe fognak kerülni, és Európa keresztény mi volt a szónak mindenféle kulturális, civilizációs értelmében a lezárt múlt kategóriájába fog kerülni. Amivel itt félreértések szoktak lenni, különösen a nyugati politikusok meg újságírók esetében, nem az mindössze a probléma, hogy majd akkor még kevesebben lesznek azok, akik katolikus meg református templomba járnak, hanem az, hogy mi egy keresztény kultúra vagyunk, azok számára is igaz, azoknak a viselkedésére, gondolkodására is rányomja a maga bényegét, anélkül, hogy tudnának róla, akik egyébként nem hisznek Istenben, magukat esetleg kifejezetten ateistának vallják. Az a fajta a kultúra, amiben otthon érezzük magunkat, az el fog veszni, és a magam részéről én azt, hogy ezt valaki, azt a jogát, hogy ezt a kultúrát megvédjük, elvitassa a magyaroknak, azt kikérem magamnak. És ameddig én hozzám hasonlóan mások a politikában leszünk, addig mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy Magyarország olyan maradjon kulturális értelemben, amilyen most. Pontosabban minőségét tekintve, színvonalát tekintve jobb, szebb lehet, de nem lehet más, mint amilyen ezer esztendeig volt.